Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok, a mai adás szerkesztője. A sport talán az a része a mai életnek, ami a legtöbb embert érdekel, amit fiatal és öreg elfogad, sőt, ami hazánkhoz köt még külföldön élőket is. Jó érzés volt az olimpián látni azokat az embereket, akik talán a görög hősökhöz hasonlíthatnak. Ők egy kicsit minket is helyettesítettek. Most egy olyan lánnyal beszélgetünk, aki szép eredménnyel tért haza a sportlövészetben. 6. helyen végzett. Református kötődéséről, hitéről beszélgetett Csonka Zsófia Kis Sándorral. Először azt mesélte el, hogy a szobája hogyan vált kápolnává.
Az én kis kápolnám az a saját szobám volt, mert hála Istennek egyedül laktam egy szobában. A reggeli napsugarakkal, meg az esti holdfénnyel szoktam általában megoldani. Tényleg erre most megvolt a lehetőségem, mert nem kellett senkihez alkalmazkodnom. Nekem ott volt a kis saját kápolnám. Hú, nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És egy nagyon fontos rész, nem mindig az én sikereimnek, és ezt mindig utólag gondolom végig, kivéve most, mert most kimondottan kértem is, hogy legyen erre a lehetőségem, hogy egyedül lakhassak. Amikor egyedül lakom, szinte majdnem mindig döntős vagyok. Most mondhatja valaki, hogy csak ez nem múlik? Igen, nekem napi harcokat kell vívnom azért, hogy ennyi év után ebbe a kiváltságba részesülhessek. Göteborgban voltunk, és döntőbe kerültem, és úgy mentem oda, kimondva is, hogy én szeretném megnyerni ezt a versenyt. Hárman laktunk egy szobában. És a döntő előtt én kértem egy szobát a csapaton belül, ahol mondtam, hogy ne jöjjön be senki, ne zavarjanak, egy fél órát hadd legyek itt magamban. És végig az énekeskönyvből énekelgettem magamnak dicséreteket, zsoltárokat, és én úgy mentem. Mai napig ez igaz a versenyeimre, hogy akármit is gondolok, akár hol is járnak a gondolataim, mindig az utolsó, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellen, és kész, megyünk és csináljuk a dolgunkat.
Mutattad itt a telefonodon, mielőtt elkezdtünk beszélgetni a bibliaolvasó kalauzt. Ezek szerint naponta Bibliát is olvasó?
Bibliát nem, a kalauzt az szinte mindig. Ha olvasom, akkor nem biztos, hogy napi útmutatás szerint olvasom, de a kalauzt az szinte minden nap.
A londoni döntő napjának szakaszára emlékszel?
Nem tudom pontosan a szakasz, de azt tudom, hogy már annyira sokszor kaptam olyan üzeneteket, amiben picit megroskadtam, hogy nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy aznap olvassam el, vagy előtte nap olvassam el, vagy akár két nappal előtte olvassam el, hogy mire oda jutok, én meg tudjak felelni az üzenetnek. Mert 2006-ban a világbajnokságon úgy szólt, hogy megparancsolom neked, hogy légy erős és bátor. És nekem pontosan ez fogalmazódott meg a fejemben előtte, hogy itt nagyon erősnek és nagyon bátornak kell lenni. És ezt megláttam, és ez kész. Tehát én darabokra szakadtam ott lelkileg. Ez a hitnek egy olyan beteljesülése, egy ilyen mondat, hogy az ember hanyat vágódik, és bennem egy akkora felelősségérzetet indít el, aminek nem tudok megfelelni, és ha nem tud neki megfelelni, akkor ez görcsösségé válik, és így tovább. Én azt hiszem az volt, hogy Izrael Istene ott van fölötted, egy tégytanú bizonyság, nem tudom, de pontosan ezek a dolgok mindig összefügg valahogy, azt veszem észre, hogy amit én megfogalmazok magamban lelkileg célként, hogy mit szeretnék átélni, amit kérek a Jóistentől, amikor valami fontos dolog van az életemben, nem csak a lövészet, akkor ez mindig valahogy ott van egy ilyen masszív kis labdában összegyúrva, és akkor ezt a gombócot, ezt nagyon jó, ha magamivel tudom tenni, és nem kell darabokra szedni előtte.
4 évvel ezelőtt ugye azt nyilatkoztad itt a Reformátusok lapjában, hogy én önmagamat akarom legyőzni a lőállásban, ahogy az élet más területein is önmagamból szeretném kihozni a többet, a jobbat, a következő lépcsőre lépés lehetőségét.
Tényleg maga a folyamat, amit én átélhettem az elmúlt időszakban, aminek lépése volt az olimpia bármely napja és bármely perc a versenyemnek, hogy az a kegyelem, maga a kegyelem. És tök mindegy, hogy mi lesz a vége, mert az, amit kaptam a Jóistentől, amit kaptam a családomtól, amit kaptam azoktól az emberektől, akik akár nem is ismertek engem, és olyan üzeneteket kaptam, hogy tényleg a szívemben volt a kezem, hogy ez a kegyelem. Onnantól kezdve én mosolyogva léptem be a döntős pályára, és úgy voltam vele, hogy teljesen mindegy, mi lesz a vége. Én már megkaptam mindent, amit megkaphat mondjuk egy ember vagy egy sportoló, aki képvisel egy országot. Próbáltam nagyon sokat előrelépni, és sikerült is. És ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez ennek a folyamatnak a vége.
mondtad 4 évvel ezelőtt ebbe az interjúba, hogy nekem a hit természetes állapot, én ebbe születtem bele. Kezdettől fogva láttam az égi vezetést a családom példáin keresztül, utána pedig a saját életemben.
Én 2003-ban kerültem bele elsőként a felnőtt csapatba. Akkor a legfiatalabb tagjaként, és utaztam versenyekre azzal a nem titkolt szándékkal, hogy kvótát várnak tőlem, amit akkor már 16 éve nem szerzett női pisztolyos. Sorra buktam a versenyeken. Fú, rettentő rosszul lőttem, összetörtem. Tényleg minden önbizalmam elszállt, ami előtte meg volt törekvő juniorként. Felnőtt mezőnyben csúfosan elbuktam. Emellett a junior mezőnyben teljesítettem. És ugye ott már úgy néztek rám, hogy na, a felnőtt mezőnyben juniorokat még azért rendre utasítja, de felnőttek között sehol sincs. És akkor jött az utolsó világkupa, ami kvótaszerző volt. Tudtam azt, hogy én nekem utolsó junior évem van, Európa-bajnoksági aranyérmet csak úgy tudok szerezni ebben az évben, hogyha én ezen a versenyen mondjuk kvótát lövök. Mert ha nem, akkor felnőttként fognak indítani az Európa-bajnokságon azért, hogy kvótát szerezhessek, hiszen ott lesz a legnagyobb esély rá. Én lelkileg ott teljesen megszűntem létezni, és egy olyan befordulásba kerültem a többiekkel szemben, hogy tényleg már csak a magamban folytatott beszélgetések a jó Istennel, meg tényleg tehát a világ másik végén Dél-Koreában, akkor az volt a legmesszebbi pont, ahol a verseny miatt mennem kellett, és nagyon kiszolgáltatva éreztem magamat. Azon a versenyen ott én úgy álltam be, hogy csak a jó Isten van, és én vagyok. És addigra már kb. 2 napja ebbe az állapotba voltam. Egy olyan csodálatos élményben volt ott részem, mindig elmondtam 4 szót minden lövés előtt. És azt képzeltem magam köré, hogy a jóisten 2 fény tenyere zár magába, és én ott vagyok középen, és nem emlékszem a 4 szóra. Olyan más állapotba kerültem lelkileg.
De mi volt ez a 4 szó?
Az biztos, hogy Isten benne volt. Tehát tartalmilag nem volt értelme együtt, de érzelmileg viszont nekem az adott minden egyes lövéshez erőt. Lelőttem a versenyt, és szembesültem azzal, hogy első helyen állok a döntőben. Pontosan tudtam, hogy 1 kvótát osztanak, amit csak a győztes vehet át, hiszen a legtöbb embernek nem volt. És lényeg az, hogy ez az egész nap olyan csodálatosan zárult, a jó Isten akkor folyamatosan vitt a karjában is, és nem engedett egy pillanatra sem. Tehát ezt átélni, ez az egyik legcsodálatosabb élményem még most is. Ezt követte, mivel megszereztem a kvótát, a nyári Európa-bajnokság. Elvesztem abban a játékban, hogy most már úgy néznek rám, hogy hoppá, ez a csaj a felnőttek között juniorként kvótát szerzett, aranyérmet szerzett 3 hete, és én valahogy próbáltam megfelelni ennek a szerepnek, és nem vettem észre, hogy én már mást játszom, mint ami valójában vagyok. Nagyon-nagyon-nagyon rosszat lőttem. Majdnem 20 körrel lőttem rosszabbat, mint ugyanazon a pályán előtte 1 hónapja. Nemhogy nyerni nem nyertem, döntőbe se kerültem. És hát elindult bennem az őrületes vita a jó Istennel, hogy hogy engedhetted ezt meg, hogy én így elbukjak itt, hogy most mi történt, most én más vagyok, én most már nem érek annyit, ment bennem ez a perlekedés, hogy most mi a helyzet, és nagyon sokat írok amúgy. Elkezdtem írni dühömben, és annyira nem tudtam hova tenni ezt az állapotot. Akkor az írásomnak a végére jutottam, akkor leírtam azt a szót, hogy eszköz. Illetve először ronybábút írtam, és utána pedig rájöttem, hogy eszköz. Akkor állt össze a kép, hogy gyakorlatilag a saját tollamon keresztül üzen nekem a jó Isten, hogy te ott akkor Dél-Koreában is az én eszközön voltál, amivel akkor azt akartam megmutatni, és most neked akartam megmutatni, Zsófika, hogy az én eszközön vagy, és így versenyezzél a továbbiakban, vagy így csináld az életed többi lépését. És én nekem gyakorlatilag azóta minden versenyem vagy törekvésem az, hogy én méltó lehessek eszköznek lenni. És ezt követte évvégén az, amit már említettem, Európa-bajnokság, ahol én bár kimondtam, hogy szeretnék elsőben, és azért jöttem ide, pontosan tudtam, hogy ezt nem a többiekkel kell meccselnem, hanem a jó Istennel. Ezért is tudtam azt, hogy nekem a döntő előtt el kell vonulnom, és vele kell töltenem azt a 1/2 órát. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé teszi. Énekkel zártam végül is az egészet, és tényleg az a mai napig. Szerintem az kifejez mindent, amit nekem meg kell tennem itt.
Azt hiszem, ez a beszélgetés Csonka Zsófiával egy kicsit más, kicsit újszerű volt ahhoz képest, ahogyan a sportolókkal általában beszélgetnek az emberek. A média elsősorban a sikerekre, a dobogóra, az aranyérem csillogására koncentrál. De ha megpiszkáljuk ezt a csillogást, emberi történeteket, sorsokat látunk, valami nagyon egyszerű életet. A média befolyása ma nem is kétséges. De vajon az egyházak hogyan szerepelnek ebben a nagy médiahatalomban? Nemrég protestáns újságírók tartottak konferenciát, ahol ezt a kérdést tették fel. Vajon a minőséget tudjuk-e képviselni a tömegtájékoztatásban? Fagyas Sándor újságíróval Kis Sándor beszélgetett Berekfürdőn a konferencia közben.
A mai világ sokak szerint elsősorban a mennyiségről szól, a mérhető dolgokról, a számokról. Gondoljunk csak arra, hogy rendszeresen beszélünk arról, hogy a lapoknak a példányszáma hogyan alakul a rádióknak a hallgatottsága, a televíziók nézettsége, az internetes média világában pedig ugye a klikkelések számát mérik. Tehát minden arról szól, hogy hány emberhez tudjuk eljutatni az üzenetet, amikor minden a számokról, a mennyiségről szól, ebben a világban hogyan lehet a minőséget érvényesen, hitelesen képviselni és eljuttatni olvasókhoz, rádióhallgatókhoz, tévénézőkhöz. Azért szerveztük ezt a konferenciát, hogyha többen elmondják a véleményüket, hogy ők hogyan gondolják, hogy mi a minőség. Lehet akkor talán valamiféle közös álláspontot kialakítani, amit aztán mi közösen, mint Protestáns Újságírók Szövetsége képviselhetünk. Utána néztem, hogy a minőség fogalomra milyen utalások vannak a Bibliában. Egyáltalán nem szerepel ez a szó a Bibliában, hogy minőség.
Hát akkor... Talán ez egy modern kifejezés.
Igen, lehet, de ez nem lehet véletlen, hogy a Biblia nyelvében 2000 évvel ezelőtt, sőt, hát hogyha az Ószövetséget nézzük, akkor még több mint 2000, hogy milyen fogalmat használtak mondjuk ehelyett, azt fedeztem fel, hogy ez valószínűleg a gyümölcs szó lehet, amikor azt mondja Isten, hajtson a föld gyenge füvet, makkozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint. Tehát a teremtésben már ott van a gyümölcs termőfa. Van a jó gyümölcs, meg a tiltott gyümölcs, ugye a bűnbeesés. Ahogy a gyümölcs ilyen központi fogalomként megjelenik már a Biblia elején, ugyanúgy az utolsó könyvben, a Jelenések könyvében is, szintén megjelenik ez a kép, és a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem minden hónapban meghozván gyümölcsét. Az isteni áldásnak talán a legszemléletesebb megfogalmazása, a legmegfoghatóbb, ugye, hát ez mennyire megfogható dolog, hogy az ember szakít a gyümölcsfáról egy ízletes, élet, egészséges gyümölcsöt. Rossz gyümölcs is van, tehát nekünk arra kell törekedni, hogy mi legjobb tudásunk, a legjobb lelkismeretünk szerinti igazságot osszuk meg másokkal, mint tudást, és ne félrevezessük őket, mert hogyha rossz gyümölcsöt adunk nekik, félre akarjuk őket vezetni, rá akarjuk őket beszélni valamire, valamilyen saját érdekből, vagy másnak az érdekéből. Ennek is ugye rengeteg rossz példáját látjuk ugye a tömegmédiában, amikor hát akár egy politikai propagandára gondoljunk, akár egy sima üzleti reklámra, amikor nem azért küldenek el különböző üzeneteket, hogy abból ők kapjanak valami pluszt, jobban eligazodjanak a világban, hanem egyszerűen fogyasztóként, akár a politika fogyasztójaként, akár az üzlet fogyasztóiként tekintenek rájuk, egyszer rá akarják őket venni, hogy vásároljanak meg valamit. Ezért is jó ez a metafora, ez a kép, mert meg tudjuk különböztetni a nem minőségi médiát a jó minőségű médiától. Ha valamit adni akarunk, akkor úgy érzem, hogy a feladatunkból már teljesítettünk.
Milyen esélyei vannak a minőségi újságírásnak?
Igen, csak hogy az emberek nem biztos, hogy egyből meg tudják állapítani egy gyümölcsre, hogy jó vagy rossz. A boszorkány egy gyönyörű, piros almát ad hófehérkének, hófehérke beleharap és meghal. Sajnos a médiafogyasztók nagy része az nem a minőségi tartalmak iránt érdeklődik, a szórakoztató tartalmakat keresik. Az az üzenet, amit eljutott a feladó a vevőnek, hogy annak ténylegesen mekkora az igazságtartalma, és mekkora az értéke, vagy csak akkor derül ki, amikor már felkeltettem a fogadónak, a megcélzott közönségnek az érdeklődését, a figyelmét. Csak utána, miután ő megismerte az én üzenetemet, tud eljutni odáig, hogy egyáltalán mérlegelje, hogy most valóban fontos volt számára ez a hír, vagy nem. Rosszabb esetben még akkor sem fog rájönni. Gondoljunk csak arra, hogy a megtévesztett vásárlók, akik egy hamis, megtévesztő reklámnak a hatására megvesznek mondjuk egy rosszabb minőségű árut magasabb áron, és emiatt ugye anyagi kár éri őket. Lehet, hogy ők már csak akkor fognak rájönni, amikor már elmentek és megvásárolták. Az a baj, hogy nem azonnal derül ki egy üzenetről vagy egy kommunikátorról, hogy most ő a hiteles vagy a másik a hiteles, hanem csak akkor fog az üzenet vevője szembesülni azzal, hogy őt átverték, becsapták, amikor már elkövette azt a hibát, amit nem kellett volna. Tehát ugye ezért nagyon nehéz a mi dolgunk, amikor mi azt mondjuk, hogy mi valóban fontos, hiteles, nem csak a pillanat számára lehet érdekes, hanem valóban az emberek élete szempontjából tartósan érvényes tudásanyagot közvetítsünk, hogy eligazodjon és szabadon tudjon dönteni. Itt mi le vagyunk maradva az úgymond a tömegmédiától, amelyeknek az egész reklámpszichológia, meg az egész marketing marketing szakma ugye a rendelkezésére áll, akik úgy ezt kutatják, a profitorientált média az ebből a szempontból profitbak, mint azok a keresztény ugye újságírók és médiamunkások, akik pontosan ezért, mert ők nem akarnak tudatosan valakit rávenni valamire, vagy befolyásolni. Ugye az egyik újságíró most elmondta, hogy nem kell mindenáron a saját világképünket, értékünket rátukmálni a másikra. Jézus Krisztus sem erőltette a saját magát mindenkire, akivel találkozott, elmondta tanítását, elmondta azt, hogy térjenek meg, hogyan néz ki Isten országa. De senkit nem erőltetett rá, hanem aki meghallgatta és követte, az vele ment, aki pedig nem hallgatta meg, mert nem tetszett neki, az tovább ment. Na most lehet, hogy itt persze nekünk annyiban módosítanunk kell azért a ebéli felfogásunkon, hogy azért nekünk sem mindegy, hogy a mi meggyőződésünk szerinti világképet, értékeket, minőséget, mennyire tudunk hatni, has, alkos, gyarapíts, és az a fényre derül. Tehát végül is, aki a kommunikációban dolgozik, nem teheti meg azt, hogy ő csak elmondja maga üzenetét, és nem törődik azzal, hogy annak milyen hatása lesz. Valóban megértik-e azt, amit ő közölni akart velük, változtatnak az életükön. Azért ez számukra nem lehet mindegy, hogy hogyan tudjuk hatásosan közvetíteni ebben a hihetetlenül felgyorsult médiavilágban, ahol ugye a média maga is folyamatos forradalmi átalakuláson megy át. Hát álljuk a versenyt, hogy ne csak a másikra figyeljen oda az ember, hanem rá is figyeljen oda.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban.
Áldás békesség. Életutak. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Egy képet kaptam interneten böngésző barátaimtól. Egy maszokásos, rajzolt, rövidújú trikónak a fotója volt ez. Azt tanácsolják, hogy Budapest aluljáróiban használjuk az említett ruhadarabot. A felirat a következő. Nincs apróm, ne tegyem fel néhány kérdést, és nem térek meg. Elgondolkodtatott, igen, ezt teszi az a kor, amely kidob az utcára mindent. Teljesen érthető a felirat készítő indulata, mert senki nem szereti, ha únos untalanul ugyanazzal jönnek, zaklatják. Az ember néha tényleg eljut oda, most már mindennel hagyjanak békén, elegen van. Ez mégis egy óriási zsákutca. Mert mi is ez a három témakör, amit elutasít a feliratszerző? A karitatív cselekedet, a tudományos felmérés és az emberi lélek Istenhez fordulása. Éppen ez az értelmes élet tartalmának három alapvető pillére. Gondolkodom, kutakodom a világban, segítem a másikat és imádkozom. Nem különös? A pannonhalmi és debreceni gimnáziumok falára még az van írva, ora et labora, vagy magyarul többes számban imádkozzatok és dolgozzatok. Ma ruhadarab felirat lett, ráadásul egy érthető, dekadens folyamat végén. Ne zaklassatok a munkátokkal, a kérdéseitekkel és az imádságotokkal. Ez a mai kor felirata. Rettenetes következményekkel jár, amikor az utca forgataga, mint valami negatív őslény, mindent fölfal. A legszomorúbb mégis az, hogy kapcsolatainkat is megemészti. Látok fiatal lányokat, akik bedőlnek annak a sok álságos szemfényvesztésnek, ami a női ideált nem a házasságban, nem az anyaságban mutatja, hanem a sztárlétben, az elképzelt szépségben. Ott vannak az örömlányok, a sikerekben úszkáló örömsztárok pószterei alatt. Ez mind azt üzeni, nem érdemes oda tenned az életedet egy társ kezébe. De ki bízik ma már abban, aki koldusként is oda nyújtja a kezét? Adni se nagyon merünk, mert a kunyeráló mögé látunk egy maffia kezet. Nehéz a bizalom útja. Feszül bennünk a kérdés, hogyan menthetjük meg mégis kapcsolatainkat? Mit tehetünk saját házasságunkért és gyermekeinkért? Ezekről az égető gondokról beszélgetünk én már sorozatosan Bagdi Emőke pszichológussal, a Károly Gáspár Református Egyetem tanszékvezető professzorával. Ma a férj és a feleség a párkapcsolatok harmóniájáról kérdeztem őt.
Nehéz a helyzet, amikor a párkapcsolatok területére érkezünk, mert valahogy onnan indulunk ki ilyen elég naív módon, hogy például a férj és a feleség, az apa és az anya, az önálló személyiség optikájából nézünk rá a kapcsolatra, holott két ember szövetsége, az három, az egyik az apa, a másik az anya, a harmadik ők együtt. Vagyis az én, a te és a mi. Megjelenik egy kölcsönös, egymásra utaltságból adódó egység, hogy a rendszer szemlélet az, amit ide be kell csempészni, az azt mondja, hogy magasabb, fölérendelt irányító rendszerek, ilyen például a család, megszabják a bennük élő alrendszerek működését, de nem 100%-osan. Most gondoljuk el, ma, amikor a párkapcsolatok olyan viharosan nehezen alakulnak, de az elkötelezett, felelősségteli kapcsolatvállalások, azaz házasságkötések száma ijesztően csökken. Nincs elköteleződés, nincs felelős vállalás, hiszen ha törvény előtt is, és az Isten előtt is vállaljuk egymást, akkor az egy olyan szövetség, amiben a felelősségvállalás ki is mondatik, hisz esküt teszünk, de tudjuk azt, hogy ezzel a világ előtt, a számunkra fontos emberek előtt is vállaltuk a másikat, és vállaltuk az együttes életet. Gondoljuk már át, mi van akkor, hogyha nem vállaljuk ezt a szövetséget. Ahogy lesz, úgy lesz. Egy olyan laza párkapcsolat, ahol az én és a te viszony önálló marad. Nincs a mi felelősségvállaló szövetsége. Vajon hogyan lehet egy gyermeknek megkapni azt, ami életre szóló muníció, hogy egészséges legyen majd lelkileg? A biztonságot. Ha ő azt látja és tapasztalja, ahogyan eszmél a világra, hogy az anyja és az apja valójában a világ előtt nem egyek, hisz nem házasok. De azt is tudjuk, milyen magas a vállások száma. Be kell látnunk mindannyiunknak, hogy az az igei üzenet, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, hogy válasszunk társat magunknak, abban benne van az a krisztusi parancs, hogy elkötelezett vállalásban élni. Annak a gyereknek, akinek nincs biztosítva ez a családi háttér, nincs biztosítva a felnőtt egészséges lelki élete, valamilyen szinten károsult, és ezt a károsodottságot muszáj nekünk figyelembe venni. A gyermek tovább örökíti pszichogénikus úton, mert ezt látta, ezzel azonosult, azt a fajta életvitelt, amiben nem vállal felelősséget a gyerekéért, a párjáért, és nem vállal felelősséget az életér és a világért.
A legtöbb ember, amikor a pszichológus beszél, azt érzi, hogy ilyennek kellene lenni. Ugye ilyen a jó férj, ilyen a jó anya, és én nem vagyok az. Minden anya jön, hogy de hát a férj elhagyott, nem vagyunk egész család, én szeretném, de nem megy. Tehát a sérültségekben élnek a gyerekek, tehát nem tudom a nagy mintát elérni, mert nincs.
Világos, és hogy szomorúan tapasztalom, hogy ez valóban így van, és arra is figyeljünk föl, hogy hogy is van ez, hogy a nő a panaszkodóbb fél, és inkább a nő az, aki sérül, úgy tűnik, így látszik. Olyan jó, hogy azzal a gondolatmenettel kezdtük, hogy az én, a te és a mi, mert a mi szint olyan, amiben benne foglaltatik az, hogy ezért a kapcsolatért mindkettő egyenlő arányban felelős. És ezért nincs olyan egy párkapcsolatban, ami olyan szokványosan jelenik meg a hétköznapjainkban, hogy ő a felelős, elhagyott, hűtlen volt, megcsalt, rosszul viszonyul a családhoz, állandóan bánt, civakodik velem, mindenbe beleköt, és így tovább. Ugye, hogy mindennaposak ezek? Mindennaposak, hogy ezt halljuk. És akkor itt most pszichológusi felelősséggel kijelentem. Nincs olyan, hogy csak az egyik fél a felelős. A felek. Hát gondoljuk el már, és Gyula azt mondta, milyen csodálatos, hogy a magyar nyelvben is egyedül itt a férjnek van felesége, feleénje. És hogy bánik ezzel a feleényével, és a feleénje hogyan bánik azzal a lényjel, akivel ilyen szoros életközösséget vállalt. Vagyis, hogy annak, hogy egy ajtó becsapódik, és szívódás van a családban, van egy előtörténete. És ezért nem csak úgy megszületik az ingerültség, a harag, a neheztelés, hanem az valamiből ered. Miből ered például? Mi a férfi lényegi vágya a felesége iránt? Mit szeretne kapni? A férfi számára a feleség a nő maga, az egyetemes nő, és ezért elfelejtjük mi nők, hogy a mi férjeink, kinek-kinek a férje, eleve vágyik arra, hogy megkapja azt az anyai gyengétséget, amin keresztül ő megtapasztalta a nőt az életében. A férfi vágya mély és zsigeri a sejtjeiben van benne, és a feleségnek ezt a fajta gyengétséget tudatosítanunk kell magunkba, vagy nyújtani kell. És valahogyan ezt meg kell oldani, hogy mi adjunk, és nagyon nehéz, mert ugyanakkor mi van a női oldalon? Az az elvárás, hogy szeress már engem, legyél hozzám gyöngéd, azt a szeretetet ad nekem, ami biztonságot is teremt az életemben. És közben ott van a nagy csapda, és ezt Carl Gustav Jung szavaival üzenem mindnyájunknak, minden tisztelt nőtársamnak, magad tedd meg először azt a gesztust, amit szeretnél kapni mástól. Vagyis ahhoz, hogy mi megkapjuk ezt, ami után sóvárgunk, ahhoz nekünk kell először férjeink azon mély gyengétségigényét kielégíteni, amiben benne van sokkal több, mint bármilyen szexualizáció, szeretet. De közben azt mondják a nők általában, igen, de mindig csak azt akarja, idézőjelben, tehát a férfi szexuális célra törő. Jó, igen, természetes, de ugyanakkor igényli azt a fajta gyöngétséget is, ami az anyai puha, meleg. És hogyha mi ezt a mindennapokban azzal nem tudjuk nyújtani, hogy egy-egy simogatás, vagy csak egy kedveskedés, ha ez nincs benne folyamatosan a hétköznapjainkban, akkor kiszárad a kapcsolat, és a férfi elkedvetlenedik, és akkor valóban csak ilyen biológiai vágyvezéreltem tud közeledni úgy a nőhöz, hogy azt a szeretetet is megadja, ami viszont ott van a zsigereiben, és ott van a szívében. Egy Lynn nevű házaspár az Egyesült Államokban fölmérte sok ezer házaspárnál, hogy mi a jó kapcsolat titka. Olyanokat kérdezett, akik friss házasok, egy éve házasok, 5 éve házasok, 10 éves, 20 éve. És egymástól függetlenül keresett olyan párokat, akik azt nyilatkozzák, tehát külön a feleség, külön a férj, nem tudnak egymás véleményéről, hogy én ismét ugyanazt választanám párnak. Azaz, hogy teherbíró, jó kapcsolat, jó szövetségről van szó. És egy listát készített arról, hogy mik azok a tényezők, amit a jó kapcsolat legfontosabb tényezőinek tart. A feleség és a férj. És ebből rendkívül érdekes lista született. És szeretném tudni, van-e arra tippet, hogy mi áll az első helyen? Ugye egy férfi itt ülne, azt mondaná, hogy hát biztosan a szexualitás. És nem. Ha összesítjük a legfiatalabb házasoktól a 20 éve jó házasságban élőket, akkor a statisztika érdekes dolgot mutat. Első helyen áll, hogy még mindig jó ízűen tudunk egymással beszélgetni. Második helyen áll, figyelünk egymásra. Ha én ezt a két dolgot, mint fontos üzenetet kiemelném, és föltenném nagy tisztelettel a kérdést, tudsz jó ízűen beszélgetni a pároddal? Mindenről? Valóban mindenről? A legmélyebb intimitásokról is? És akarsz-e? Ha én azt mondom, hogy én kérem ezt, nem tudom megcsinálni, akkor abban az is benne van, hogy nem is akarod megcsinálni. Tehát a szívbéli vágy benned van-e, hogy figyelj a társadra, és hogy mindenről őszintén. Platón lakomájában olvasod arról, hogy kezdetben vala az androgűn férfi és nő egy személyben, és hát tekintsük ennek természetesen a mitológiai üzenetét. Megbüntették az istenek azzal az androgűnt, most a történetben nem részletezem miért, hogy szétválasztották, és azt a sóvárvágyat bennük hagyták, hogy egymást keresve a nagy egység megteremtésére vágyakozzanak. Férfi és nő szerves egységét, az egység létrejöttében azt a tökéletességet üzeni, ami a bibliai üzenet is, a férfi és a nő együtt egy olyan egység, ami megfelel a teremtés alapelvének, hogy megadják egymásnak azt, ami a másikból hiányzik. Együtt harmóniát tudnak alkotni.
Egy apa és fia, tehát szintén egy családi sík mutatkozik be, akik sokat tanulnak egymástól. Református lelkész Erdélyben Viski Ferenc a kommunista diktatúra idején 22 év fogházra ítélték, melyből több mint 6 évet le is ült. Ebben az emberi létet tönkretevő szörnyűségben ő úgy mondja, kegyelem volt élni, mert Krisztus vele volt. Fia állította össze fogságról írt vallomásait, aki a Koinónia könyvkiadót vezeti. Ez a kiadó egy nem mindennapi vállalkozásba kezdett, amikor egy sokak által nem ismert Bibliát adott ki, melyet Kecskemét István fordított. Először Viski Andrást, a fiút, majd Viski Ferencet, az apát hallják. A könyvhéten kerestem meg őket.
Kecskeméti István fordításáról tudott a legszűkebb értelemben vett szakma, kéziratban maradt fenn, ezt most szó szerint kell érteni, a saját keze írásával őrizte az Erdélyi Református Egyháznak a levéltára. Kecskeméti István Pakson született, klasszika filológiából doktorált még Magyarországon, éppen akkor megőrült az Enyedi Református Teológián az Ószövetségi Tanszék, őt áthívták, és Kolozsváról ő már vissza sem tért, és Erdélyt a saját hazájának tekintette immáron, Trianon után sem tért vissza. Ilyen értelemben is elég fontos történet számomra ő. A tudós emberi mi volt ott, páratlan humorral és tehetséggel összetudta kapcsolni a közéleti emberi mi voltával, hiszen egy ideig még képviselő is volt, tehát járt fel Budapestre. Több mint két évtizeden át saját lapot szerkesztett, nem is egyet, a Kis Tükör című lap. Számomra most is akár ilyen délutáni olvasmány, egy híve ember újságíróként nem merészkedik a humor felségvizeire, holott van egy evangéliumi angyali humor.
Miért fordította ő le a Bibliát, hiszen a Károlyi Biblia az itt olyan paraméter ebben az országban, amit szinte nem lehet fölülmúlni.
Egész életében arra készült, hogy a Bibliát lefordítsa. 26 éves korában fordította le az első bibliai könyvet, publikálta is, ez az Énekek éneke volt, hogy egy 26 éves, gondolom szerelmes fiatalember az Énekek énekével kezdi fordítói pályafutását, majd pedig ő kapcsolatba került a brit bibliatársulattal, felkérte őt arra, hogy készítse el a Károlyi Gáspár fordítás új szövetségének a revízióját. Ő revidiálta az új szövetséget, meg is jelent 1931-ben. 1935-ben ő súlyosan megbetegedett, agyvérzést kapott, a római levél első részének a 9. versénél tartott, amikor a toll kihullott a kezéből, ezt majdhogy nem szó szerint kell érteni, utána már nem tudta befejezni ezt a fordítást. Igen ám, csak hogy az általa revidiált új szövetség, az nyelvileg sokkal közelebb van a saját fordításához, mint a Károlyi Gáspár fordításhoz.
Amit ő Károlyi revidiáltnak mondott, új szövetségből, azt hozzáálltrak az új szövetség fordításához.
Kár lett volna egy csonka Bibliát kiadni, miközben az a revízió az sokkal inkább kecskeméti nyelve, mint a Károlyi Gáspár nyelve.
Ő lelkész családból származik, irodalmár és lelkész gyermek. Hogyan éli meg ezt a kettősséget, vagy hogyan lehet beültetni az atyai örökséget műveibe?
Én lelkész gyerekként nagyon nyitott és humoros közegben nőttem fel. Olyasmit kellett megtapasztalnom nap mint nap, hogy az egyháznak például nem az a feladata, hogy féltse az Úristent. Nem kell megvédeni azoktól, akik úgymond támadják az egyházat. Nem ez a feladat. A feladat a világban való jelenlét. Én azt gondolom, hogy az egyház, amint egy olyan nyelvet használ, amely belterjessé válik, nem hordoz kifelé jelentéseket, akkor a világban való misszió jelenlétét veszélyezteti, vagy olykor számolja fel. Én azt szoktam mondani az apámról, akinek a most könyvheti könyvét is én magam szerkesztettem, állítottam össze, nem hisz igazából a leírt szóban, és itt csak a Szentírás kivétel számára, ő inkább a kimondott szóban hisz, és ez gyönyörű dolog. Folyamatosan el akarja keverni Istent a saját történeteinkben. Ezt kaptam örökség gyanánt tőle. Én nagyon régtől fogva kérem őt, hogy írjon nekem bármit, nevezzük emlékiratoknak. Mégiscsak próbáljuk ezt az örökséget valamilyen módon letenni az asztalra, és felfedeztem azt, hogy ezt a fajta magatartást, amit ő képvisel, nem lehet egy, a mai irodalom elmélet azt mondaná, egy diskurzív szöveggel visszaadni, egy folyamatos szöveggel visszaadni, ez történt, azután meg ez történt, hanem töredékekben lehet visszaadni. És én fogtam ezt az egész anyagot, az asztalomra tettem, és egy ollóval, ahogy láttam, kivágtam, átragasztottam egy A4-es ívre, így gyűjtöttem ki ezt a 70 történetet. Ugye a töredék, ha szabad ezt mondanom, minden szent szövegnek a velejárója egy kicsikét. Kinyitjuk a könyvet, elolvasunk egy történetet, nem sorba olvassuk a könyvet, így mindenki összerakja magának a saját könyvét, a saját olvasatát. Van egy mondatos történet, önmagában is él.
Hogy szól ez?
Az a címe, hogy átnevelés, rendíthetetlen maradt, mert látta a láthatatlant. Én ezt a börtön meglátogattam vele együtt a saját celláit. Nagyon keveset mondott el nekünk arról, hogy mi is történt velük, ezekkel a lelkészekkel, presbiterekkel, egyszerű egyháztagokkal, az ő perében 22 embert ítéltek el. Ő volt, idézelve mondom, az összeesküvésnek a feje, és ő kapta 22 évet. Megértettem ilyen mondatokat. Mit jelent látni a láthatatlant? Egy ország is kétségbe tud esni akkor, hogyha nem látja a láthatatlant. Ha csak a láthatót látja, én ezt egy kétségbejtő dolognak tartom. A láthatóra tekinteni nagyon sokszor ez a kétségbeesés forrása sokunk számára. De mi nem csak ezt kaptuk. Így lehet minden fajta átnevelésnek, mint egy ellentállni. Tehát ez a történet, ami egy börtön történet, egy mai történetté vált számomra, ami az én történetem.
Börtönben a kihallgatásaink sokszor súlyosabbak voltak a fizikális tortúráktól. A kihallgató szobájába, ahol nagyon gyakran fölcipeltek sötét szemüveggel, volt egy szőnyeg. És ahogy elnézegettem ezt a szőnyeget, láttam, hogy a szőnyeg üzenet, hogy a szőnyeg mintázatában ilyen kereszt alak jelzések voltak, és akkor fehér színéből úgy kikandikáltak a vörös keresztek. Szabályos kereszt minta. Megelevenedtek. De azt mondták volna, nem, te vagy az első. Érted, tette vérével pirossá ezt a keresztet. Telt az idő, és megint fölvittek kihallgatásra, és keresem a szőnyeget, nem látom azt. Egy másikat véltem látni. Akkor egyszer látom, hogy a minták megint ott vannak, de nem piros keresztekkel, hanem fehér keresztekkel. Az történt, hogy ugyanaz a szőnyeg volt, de immáron színére fordítva, és pedig fehér mintát adtak. Hát majdnem elkiáltottam magam. A kínzás, a fájdalom, piros keresztjei, fehér keresztekké változnak a te neved dicsőségére. Most itt jön a másik meglepetés, amikor először bekerültem a gyülekezetem fogság utáni életébe, az egyik presbiter megajándékozta a templomot egy szőnyeggel. Ez az, ami csoda. Hogy jutott az a tudatába, hogy pont azt a szőnyeget kell megvásárolja valamelyik szőnyegkereskedésnél, amelyet onnan valamikor a Securitate vásárolt, és most pedig a templomban volt örvendetes viszontlátás.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.